Hálát adunk, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy a szentek sokaságával együtt dicsérhetünk és magasztalhatunk téged. Köszönjük, Uram, hogy a te kegyelmed van velünk, és hálát adunk, hogy élvezhetjük ennek az előnyeit. Hálát adunk, atyám, hogy te nem feledkezel meg azokról sem, akik a beteg ágyukon várják a gyógyulást, az áttörést. Kiárasztjuk felettük Jézus nevében a te helyreállító és megtartó kegyelmedet, a szent olajat és az áttörés angyalát a Jézus nevében. A hosszantartó betegségben szenvedők felett megkötjük a betegség szellemét, levágjuk róla, megtiltjuk az ő működését a szentek életében, és elparancsoljuk őket a testüktől, a felségterületüktől, az otthonuktól, a Jézus Krisztus szent nevében. Ellenállunk a pusztítónak. És minden egyes ellenállásunk egy tégla a védőfalba, a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a te bölcsességedet, a békességedet, a szent olajadat a munkánk elvégzéséhez a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, hogy táplálsz bennünket hozzánk illő eledellel, és hálát adunk, hogy a mai tanítással is feljebb lépünk egy szinttel. Köszönjük, Uram, a szellemi kenyeret, a te igédet, amely sziklazúzó pörölj a szánkban, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszösd a szomszédodat, és buzdítsd arra, hogy maradj az igével. Tudom, reggelig elhallgatnátok, de nyájra táplálni is kell. Szeretettel köszöntünk benneteket, Erikát Nagy Szalontáról. Olyan szép nyáriasan vagytok öltözni, csinosan. Köszönjük a drága Szent Szellemnek a munkálkodását. Reggel már úgy ébredtem, hogy a Szent Szellem helyreállítást végzett a sarok részen, a bokában. Így kezdődött a mai reggel. Most újabb ajándékok kapcsolódtak be. A kar, mellkasi részen valamilyen tehernyomás, lehet éppen szív is. Lábujjakban van kenet. És a nemi szervek területén is munkálkodik az Úr. mert Isten szeretné, hogy szent egészségben éljünk. Halleluja, most megjelent a talban a gyógyítókenet, a talpnak ott az első részén, ahol a lábújak szétágaznak. Dicsőség az Úrnak, Isten tudja, hogy mire van szükségetek. Halleluja. Szépek is vagytok, mert csendben is vagytok, vártok valamire, ugye? A Dózer hitnek a második része következik, és a második rész címe a hit fontossága. Ezeket a tanításokat meg lehet hallgatni az interneten is utólag, ha valakinek kedve szottja rá, vagy pótolni szeretné, vagy ajánlani szeretné valaki másnak. Állítom, hogy egyetlen téma sem bír a Bibliában akkora jelentőséggel, mint a hit. Az a lelkész, aki soha nem tanított a hitről, az gyakorlatilag soha nem tanított a Bibliáról. És egy ilyen helyzetben sem a prédikátor, sem a gyülekezet nem élhet sikeres keresztény életet, mert még csecsemő szinten vannak. Az ilyen keresztények borulátóak, megtört emberek, és többségüket az ördög uralja. Ennek egyetlen oka van, az, hogy nem a teljes igazságot hirdették a számukra, hanem valami mást, és többségében vallásos tanukat. És egy ilyen kételkedő és romboló légkörben igen megerőltető kijelentést venni az Úrtól, vagy mondhatom azt is, hogy szinte lehetetlen. És ezért, amíg mi magunk is vallásos közegben mozogtunk és éltünk, a hitünk az a béka perspektíva szintjén volt. Kenneth Hagin, amikor már utazó szolgálatot látott el, akkor nagyon sok mindennel találkozott, sok tapasztalatot gyűjtött. Az egyik helyen volt egy 3 hetes ébredési sorozat, ahol az evangélista az Ószövetségből prédikált, ez még nem volna önmagában baj, de nem az Új Szövetség fényében tette. És igazából így a hallgatóságnak semmi nem jutott a hitből. És azon a 3 hetes összejövetelen egyetlen egy üdvösség nem született. Ugyanakkor Kenneth Hagin 3 hetes összejövetel sorozatán 50 újjászületés történt, mert ő az igéről prédikált, az ige hallgatása hitet generált, és igazából áldást kaptak Istentől, mert az igét hallották. Egy gondolat erejéig visszakanyarodok oda, hogy lehet az Ószövetségből is prédikálni, de az Új Szövetség fényében, mert nagyon sok olyan igerész van az Ószövetségben, ami Krisztus eljövetelét vetíti előre, és igazából ez hozzánk is kapcsolódik, mert ő a mi megváltónk, a szabadítónk, ő a mi gyógyítónk, a doktor názáreti. És nem minden ige vonatkozik ránk az Ószövetségből. Főképp a törvények nem. Mert a törvény alatt élők, azok ószövetségi törvények alatt éltek, mi szabadok vagyunk a törvénytől. Minden tekintetben. Nem volt szövetségünk semmiféle formában. Izraelnek volt, Izrael népének volt szövetsége az atyával. A jószágnak is van annyi esze, hogyha elé teszik a szénát, és benne tüske van, töv is van, akkor azt meghagyja. Legyen az bármilyen jószág, az ki tudja válogatni a tüskét. Iskolás koromban, amikor sokat kellett várni a buszra, akkor egy réten keresztül átvágtunk, gyalog jöttünk haza az iskolából, a szomszédfalu teheneit ott legeltették, gyönyörű volt a rét, mert tiszta volt, de helyenként ilyen tüskés mácsonya. Érdekes, hogy annak a környékén a fű nem volt lelegelve, mert a jószág tudta, hogy az nem ehető, ráadásul megböki a nóziát, és meghagyta. Na most a keresztényeknek is legalább ennyi bölcsességgel kellene rendelkezniük, hogy csak az ehetőt vegyék magukhoz. Most ugye szellemi dolgokra értem ezt. Tehát ami nem ehető, ami hamis, ami bökös, ami kárt okoz, netán még vannak olyan bogáncsok, amik mérgezők is, azt el kellene kerülni. Mert ez a hívők számára sem hoz eredményt, áldást, és nincs tápértéke. Most a hit fontosságára szeretnék rávilágítani. Megállapítottuk a korábbi részben, hogy még üdvözülni sem képes az ember hit nélkül. Másik helyen azt mondja az ige, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Illetve egy újabb helyen azt mondja az írás, hogy hitben járunk, nem látásban. Mert ami nem látható, az örökkévaló, ami látható, az idei való. Pár hónap, és ez a gyönyörű természet meghal. Amikor mi látjuk az őszi fa leveleket és gyönyörködünk benne, az igazából a természetnek a halála. És ha már a hitnél vagyunk, a szellemi harcot, ami nem más, mint a hitnek a szép harca, azt sem lehet hit nélkül folytatni. Tehát a hitnek a fontosságát szeretném, ha látnátok. Maradj az igével! 2 Timóteus 4-es fejezetében olvasunk pár igét. Azt lehet, hogy észrevettétek korábbi években, hogy a tyúkok sem eszik meg a piros kukoricát. Mert valószínű ez van beléjük programozva, hogyha valami piros bogyó van, az mérgező, és ezért a piros kukoricát sem eszi meg. Tehát van egy józan esze. Úgyhogy a keresztényeknek is kellene egy bizonyos mértékben ilyen bölcsességüknek lenni. Ugye ami mérgező, azt nem veszem magamhoz. 2 Timóteus 4-ben olvassuk a 2-estől az 5-ösig.
Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Incs, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tanítást el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, tarts ki a nehézségekben, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.
Amen. Elég sok minden van ebben az igében. Az első és a leglényegesebb, Jézus parancsolta, hogy az igét hirdessük. Az igét szóljuk. Nem teóriákat, nem elméleteket, nem véleményeket. És a pásztornak nem azt kell elmondani, hogy hogyan jött rá ilyen-olyan dolgokra. Azt mondja itt az ige világosan, hogy az igét hirdest. Mert amikor az ige hirdettetik, akkor a hallgatóság szívében hit ébred. Ezért fontos az igét hirdetni. Jó a megtapasztalás is, tehát egy bizonyság, amikor valaki elmondja, hogy az Úr milyen csodát tett. De ennek a megtapasztalásnak mindenképpen összhangban kell állni az igével. És ez a bizonyság arról kell, hogy szóljon, hogy milyen áldást vett át Istentől az illető. Nem arról, hogy hogyan tett alá a füstös képű. Egyedül az igére szabad építkeznünk. Olvassuk el a Máté evangélium 7. fejezetéből a kősziklára meg a homokra épített ház példáját. Tehát olvassuk el a Máté 7-esből 24-től 27-ig.
Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a föveire építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása.
Amen. Egy biztos, hogy tisztán látszik, az ige a kőszikla. És ha kősziklára építünk, akkor azt semmi nem tudja onnan kimozgatni. De hogyha valaki a homokra épít, akkor jön a víz, jön az ár, az én szívem kalapál, de már késő. Úgyhogy nem mindegy, hogy egy szilárd alapra építünk, vagy egy olyan alapra, ami nem tartja meg a felépítményt. Tehát ezért fontos, hogy mindenkor azt hirdessük, amit a Biblia mond. És ez nem csak a prédikátorokra vonatkozik, hanem mindazokra, akik szolgálnak az embertársak felé a világban, tehát a gyülekezet tagjaira is vonatkozik. Hogyha mi az elképzelésünket, a véleményünket osztanánk meg az emberekkel, az gyakorlatilag hitetlenséget szülne. Ezért kell az igét megosztani. Ezért írta Pál azt, hogy hirdest az igét. Ne pótszert. Gyerekkoromban volt egy pótkávé, a cikória. Hát az igazán csak utánzat volt. Nem sok köze volt a kávéhoz. De nekünk nem utánzatot, nem pótszert kell adni a testvéreinknek, az elveszetteknek, hanem az igazit, az eredetit. Visszatérek ahhoz a gondolathoz, hogy a jószágnak is van annyi bölcsessége, hogy a hamisat, a tövist, a bogáncsot, azt nem eszi meg. Meg se tudná emészteni, vagy kárt okozna a testében. Vannak, amikor az állatok is félrelegelnek, amikor hajtják őket, és belemennek közbe vetésbe. A baj akkor van, hogy esetleg azt a vetést előtt elepermetezték. És még lehet abból egy mérgezés is. Na most a drága szentek is néha, némelyik, tisztelet a kivételnek persze, félrelegel. De nem vizsgálja meg, hogy az finom ehető széna, vagy pedig tövis. És ha félrelegel, akkor könnyen gyomorrontás lehet a következménye. Azt hiszem, hogy nem mondok azzal új dolgot, hogy amikor a gyerekek úgy délután elkezdenek járni az utcába pajtásokkal, aztán egyik háznál kapnak valami uzsonnát, a másiknál is kapnak uzsonnát, és mire hazaérnek, mert nem is éhesek. Pedig az ő táplálási vonaluk a családjuk, az otthonuk. Na most azzal még semmi baj nincs, hogy valahol vendégül látták őket, hanem hogyha túleszik magukat, akkor lehet esetleg gyomorrontás, vagy bármi más tünet. Tehát nem szerencsés az össze-vissza való kavircolás. És a félrelegelésnek az a fajtája, ahol nem egészséges táplálékot vesz magához. Megnézzük, hogy mi a különbség a hitnek és a hitetlenségnek az alapja között. A hit az ige hallásából származik. Tényeken alapszik, illetve az ige bizonyítékára épül. Tehát ezen a három lábon áll a hit. A hitetlenség pedig elképzeléseken alapszik, teóriákon. És az a hívő, akit nem az igével táplálnak, gyakorlatilag ő a hallottakat fogja visszatükrözni, mert nem lesz benne hit. Vagy legalábbis nem lesz benne kellő hit. A teóriát tudjátok, hogy lehet megfogalmazni, meghatározni? A teória egy olyan feltételezés, ami a lelkész témába való járatlanságát tükrözi. Mert csak egy elmélet, egy kitaláció. És ezért különbözik az igétől, az igének az igazságától. Tehát amikor mások felé szolgáltok, akkor mindig azt mondjátok el, hogy mit állít a Biblia arról a dologról. abban a helyzetben. Ne felejtsétek el, hogy az ige a legnagyobb és legjelentősebb segítség. Miért? Azért, mert Isten tévedhetetlen. Isten igéje az igazság. Változást egyedül az hoz, hogyha megosztod a problémával kapcsolatos igét azzal az emberrel, aki hozzád fordult, vagy aki felé éppen szolgálsz. Egy eseten keresztül szeretném bemutatni azt, hogy mi van akkor, amikor valaki felé az igével szolgálnak, és mi van akkor, amikor világi módszerrel közelednek hozzá. Kenneth Hagin szolgálatában történt a következő eset. Egy pásztor túl korán hazaköltözött az Úrhoz. Túl sokat hajtotta magát, és valószínű, hogy a szervezete nem bírta ezt a nagy strapát. Ami ezután következett, most itt az a lényeg, az özvegyet elkezdték látogatni azok a pásztorok, akik vele szolgáltak, vagy a szolgálatából növekedtek ki, és igazából a részvétnyilvánítás az rendjén való, és idáig azzal nincsen semmi gond, de ezek a látogatók elkezdtek síránkozni, és kezdték felörölni az özvegyasszony idegeit, és ő már az idegösszeomlás szélén állt. Amikor Kenneth Hagin arra járt, és megtudta, hogy mi történt, bement hozzá, rossz lelki állapotba találta, és elkezdte felolvasni Isten igéjét arra a helyzetre. Azaz, az igével bátorította. Bátorította arra, hogy a férjed betöltötte a küldetését. A férjedet egy nagy nyereség érte, mert ezt írja Pál a Filippi 1.21-ben, hogy aki elköltözik az Úrhoz, őt egy nagy nyereség éri. Mert Isten dicsőségében sütkérezik. Az természetes, hogy ha valaki eltávozik a földről, eltávozik a családból, akkor utána marad egy űr. De nem szabad ehhez a helyzethez sem önző módon viszonyulni, hogy szegény én, szegény özvegy, mi lesz most veled nélküle? Mi lesz velünk az ő szolgálata nélkül? Tehát ez egy önzőség felé forduló negatív megnyilvánulás. Ahogy Kenneth Hagin szolgált az asszony felé az igével, egyszerűen a teher lehullott róla. Az arca elkezdett ragyogni, énekeket dúdolt, tüsténkedett a házban, tehát felszabadult. De újabb kisítő pásztorok érkeztek. És megint elkezdték a nótát, hogy mit kezdünk a férjed nélkül. Igazából önmagukat sajnálták. Itt szeretném megjegyezni, hogy a hívőknek egyedül Istentől szabadna függeniük, és senki mástól. A mi szolgálati időnk alatt is távoztak el pásztortársak, vagy balesetben, vagy egyéb másoknál fogva. Éreztük a hiányukat, vagy egyszerűen csak a szolgálatot hagyták el, és hagytak maguk mögött egy űrt. De mentünk tovább. És Isten ezeket az űröket, ezeket a lyukakat igyekszik betölteni. Mert a hiányzó szolgálatokba beállít másokat. Miután ismét jöttek ezek a kisítő pásztorok, és az asszony hitszintje lezuhant, Kenneth Hagin ismét elkezdte az igét olvasni a számára. Az özvegy felvidámodott, letörölte a könnyeit, és indult az útjára. Többször is kiragadta Hagin a folyton érkező hitetlen szentek karmaiból, mert mindig az történt, hogy amikor az igét olvasta, akkor ugye fölemelkedett hitben és szellemben, és amikor a siránkozást hallotta, akkor lefelé hanyatlott. Szerencsére az özvegy ezt felismerte. Tehát az még rendjén van, hogy valaki kifejezi az együttérzését, de felfigyelt arra, hogy a segítség helyett őt ezek a kisítő szolgálótársak lehúzzák. Tehát nem segítik, hanem inkább még lenyomják. Azt a cseppnyi szellemi erőt, azt a cseppnyi hitet is kioltják belőle. Kenneth Hagin újra átismételte vele ezeket az igéket, megnézték, hogy mi a Biblia álláspontja egy ilyen helyzetben, és ez az asszony újra örömre derült. Egy kis idő múlva megkérte ez az özvegy asszony, hogy meglátogathatná-e Hagint az otthonukban, és ott maradhatna-e egy bizonyos időre. Természetesen kapott leszállási engedélyt, természetesen igent mondott a Hagin házaspár, és azt mondta nekik, hogy igazi segítség csak ti vagytok a számomra. Tudjátok, hogy ez miért van? Azért, mert Hagint az igét szólta. Azt mondta az asszony, hogy a ti beszédetek, ami ugye igei volt, megerősít engem, és segít új alapokat lerakni az életemben. Kenneth Hagin pontosított, hogy a segítség nem mi vagyunk, hanem Isten igéje. Mi csak Istennek egy csatornái vagyunk. Tudni kell, hogy egyedül az ige képes megerősíteni és támaszt adni, támaszt nyújtani bárki számára is. Amíg náluk volt az özvegy, felszabadult volt, és életöröm sugárzott belőle. Kiegyensúlyozott volt. Aztán egy környéken élő pásztorházas pár, aki a férje szolgálatából növekedett ki, megtudták, hogy ott van Hagintnél, és engedélyt kértek, hogy felkeressék őt. Felkeresték őt Hagin otthonában, és ez a segédpásztor felesége olyan mértékben elkezdett zokogni már a kiskapuban, hogy a szomszédok azt hitték, hogy Hagintnél valaki meghalt. És mi történt? Az özvegy is lefelé ment, és ő is elkezdett sírdogálni. Kenneth Hagin felismerte a helyzetet, mert gyanította, hogy itt mi fog történni. Közbe szólt, és egy más mederbe terelte a beszélgetést, úgyhogy kimentette ezt az özvegyasszonyt. Végül is az özvegy elhatározta, hozott egy döntést, hogy ezután senki mást nem fog fogadni. Mert ezek felőrlik az ő erejét, idegeit, és ezt nem engedheti meg magának. Mert neki tovább kell menni a Krisztusi úton, és arra, amire az Úr elhívta, azt neki be kell töltenie. Tehát ez a történet kiválóan mutatja azt, hogy milyen hatással van a világ az emberre, és milyen hatással van az ige. Az ige az felemel, a világ lehúz. Most voltunk látogatóban a Karcsi bácsinál, és szeretettel ölel mindannyiótokat, nagyon vágyódik ide. És ez természetes, hogy aki megszokta az Úr jelenlétét, és hosszabb ideje nem tud a közösségbe lenni, bármilyen akadály miatt, ezt több irányból is halljuk, hogy hiányzik, de hiszük, hogy képes megragadni a gyógyulását, és átvenni a gyógyulását, ő is, és a többiek is, és itt tud lenni közöttünk. És ahogy beszélgettünk, amikor az utcára, kicsit a levegőre kitolnak valakit, hogy mégis legyen kint a szabadban, vagy körülnézzen, akkor jönnek a szomszédok, és elkezdenek siránkozni. És mondtam a Karcsi bácsinak, hogy gyerekkorunkban volt egy olyan mondóka, hogy egyik fülem sós, a másik paprikás, nem hallom, hogy mit dumálsz. Ismeritek, nem? Részben. Hogy ezt kövesse ő is, hogy ne figyeljen oda, amit a világiak mondanak. Mert akkor mély repülés. És emlékezzetek arra, hogy volt olyan eset, amikor Jézus kivezette azt, akiért imádkozni készült, a hitetlenek közül, mert a hitetlenek közegében nem tudott volna gyógyulást nyerni. Nem tudott volna gyógyulást elfogadni. És volt olyan, amikor a gyógyultnak azt mondta, hogy ne menj vissza közéjük, és ne mondd el senkinek. Ez látszólag ellentmond annak, hogy hirdesd az örömhírt, és tegyi bizonyságot, ugye, a gyógyulásodról, De ebben az esetben azért mondta, hogy ne menj vissza és ne mondd el, mert az Úr Jézus ezt tudta, látta, hogy oda visszamegy, kibeszélik a gyógyulásából. Ez egy konkrét eset, de általában az igaz, hogy hirdessük az evangéliumot. Tehát ez nem csorbítja a feladatunkat és a szolgálatunkat. Tény, hogy Isten igéje bárkit képes megvigasztalni, felemelni és megoldást hozni a helyzetére. A világi barátok természetes szinten igyekeznek segíteni, és azt mondják, hogy ne aggódj, minden rendben lesz. Tehát ez ilyen elcsépelt szavak. Nincs mögött erő. Nekünk azok felé úgy kell szolgálni, úgy kell az Úr üzenetét átadni, akik megpróbáltatások közepette vannak, hogy őket azt felemelje. Tehát mondhatjuk, akár a zsidó 13.5-öt, hogy az Úr melletted van, soha nem hagy el. És ebben erő van. Tehát Isten hamisítatlan beszéde képes csak valóságos hitet ébreszteni az emberek szívében. Ahova ellopozunk, az 1 János 4.4.
Ti az Istentől vagytok fiacskái, és legyőztétek azokat, mert nagyobb ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
Amen. A fiatal korunkban, a 70-es években nagyon sok autóstoppos volt az utak szélén. Szinte csak azzal közlekedtek. Gondoljátok, hogy a Szent Szellem is egy ilyen autóstoppos? Hogy leint, felugrik a hátadra, és cipelteti magát, mint egy potyautas. Szó sincs erről, mert a Szent Szellem azért van bennünk, és azért cipeljük magunkkal mindenhova, mert ugye bennünk van, a nagyobb, hogy valóságos segítség legyen a számunkra, megerősítsen, vigasztaljon, tanítson, és mindaz a szolgálat, ami a Bibliában szerepel, az az ő feladata a hívők felé. Wigglesworth-től származik a következő mondat, hogy a belső emberünk 1000-szer nagyobb a külsőnél. Halleluja! Ezt az igét támasztja alá. Minden bizonnyal kijelentésképpen vette az Úrtól, hogy így számszerűsítse, hogy a belső emberünk az nagyobb. Tehát nekünk Isten hit termelő igéjét kell beoltanunk az emberekbe, mert a segítségnyújtásnak ennél hatékonyabb módja nem létezik. Amen. Ezt mondjuk el együtt, jó? Egy megvallásképpen. Nekem.
Nekem.
Isten hit termelő igéjét.
Isten hit termelő igéjét.
Kell beoltanom az emberekbe.
Kell beoltanom az emberekbe.
Mert a segítségnyújtásnak.
Mert a segítségnyújtásnak.
Ennél hatékonyabb módja.
Ennél hatékonyabb módja.
Nem létezik.
Nem létezik.
Amen.
Amen.
Lapozzunk el a 2 Korintus 4.13-hoz. Előtte emlékeztetlek benneteket arra, hogy a múltkori tanításban már olvastuk azt az igét, hogy Isten mindenkinek adta a hit egy mértékét. Megtekintettük azt az igét, hogy hit által üdvözültünk, és harmadsorban pedig, hogy a hit az ige hallása által származik. Az ige hallása során hit generálódik az emberek szívében. Most ezekhez nézzünk egy negyedik igét, ami megerősíti ezt az igazságot. 2 Korintus 4.13.
Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva. Hittem, és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk.
Amen.
Amen.
Pál kinek címezte ezt a levelet, a korintusi levelet? Világiaknak vagy gyülekezetnek? Gyülekezetnek. A hívőknek címezte. Tehát, hogyha a hívőknek címezte, akkor ez ma is érvényes, és Krisztus teste számára vonatkozik. Azt mondja az ige, hogy van meg, azaz megvan. Ez a kifejezés nem arra utal, hogy a hitet meg kell szerezni, a hitért imádkozni kell, vagy reménykednünk kell, hogy kapunk hitet, vagy harcolnunk kell érte. Ez egy állítás, hogy a hit szelleme megvan az újjászületett hívőkben. Halleluja! Ezt valljuk meg együtt, jó? A hit szelleme,
megvan én bennem,
mert én újjászületett hívő vagyok,
mert én újjászületett hívő vagyok,
az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Ebben a versben ugyanarról a hitfajtáról van szó, amelyről Jézus beszél a Márk 11.23-ban. Ott pedig ugye arról van szó, hogyha utunkat állja a hegy, ami nem más, mint az adott probléma, akkor hittel mondjuk, hogy ugorjál a tengerbe, azaz a dózer hittel letoljuk az útról, és szabaddá válik az út. Eltávozik az akadály. Mindkét vers az isteni fajta hitről beszél, hogy egy mértékével rendelkezünk az isteni fajta hitnek. A Biblia ezen igazságának igazán mélyen be kellene ivódni a hívők szívébe, és addig ismételtet megvallást, amit most fogunk elmondani, amíg be nem vésődik a szívedbe. És egy megvallásról zárjuk a mai tanítást, így hangzik: hívő vagyok, nem kételkedő.
Rendelkezem
az isteni fajta hitnek
egy mértékével.
Bennem is működik az az isteni fajta hit,
amely kezdetben
megteremtette a világot. Isten
nekem is adott
a hegyeket mozgató, problémákat eltávolító,
dózerhitből.
És én azt munkába állítom. A Jézus nevében. És az Úr segítségemre siet, hogy a göröngyös útból
lapály legyen.
Amen. Jövő héten folytatjuk. Bízom benne, hogy az Úr adott valami újat ma is a számotokra. Elég sok része lesz ennek a tanításnak, úgyhogy mindig kíváncsian és elváró hitte gyertek, úgy, ahogy ma is. Imádkozni fogunk, felgerjesztjük a szellem erejét. Újabb ajándék érkezett a légutakban, és ide kapcsolhatjuk az allergiás problémákat is, ha van valakinek ilyen jellegű tünete. A Jézus nevében ellenállunk, és minden ellenállással egy téglát építünk be a védőfalba. Karcsi bácsiba is ezt súlykoltam, hogy minden nap, akár 100-szor, 200-szor, 300-szor, ezt mondja ki, mert annyi tégla kerül be a falba. Ha soha nem mondjuk ki, akkor a védőfal soha nem fog fölépülni. Ez egy fontos dolog. Van, amikor nincs valakinek meg a hitnek a kellő mértéke, hogy egy nagyobb problémával szembenézzen, és megharcolja a hit szép harcát bibliai vonalon. Természetesen akkor a hite szerint cselekedjen, és forduljon ugye orvosi segítséghez. De itt arra szeretnék rávilágítani, hogy amikor nem jön az áttörés, nem jön valóságba hosszabb időn keresztül a kívánt dolog, akkor nem biztos, hogy azért, mert nincs kellő hite, hanem az is egy akadály, hogy van hite, de nem működteti. Mert ha valakinek van egy autója, és soha nem veszi elő a sluszkulcsot, és soha nem helyezi be az árba, és nem fordítja el, akkor soha nem fog azzal az autóval elindulni és közlekedni. Tehát, ahogy a múlt héten is tanultuk, hogy mindenkiben ott van a hitnek legalább egy egysége, egy mértéke, és az idők során azt ő már meg is sokszorozta. Tehát azt is célszerű megvizsgálni, hogy nem ott van a probléma, hogy nem működteti. Működtetni pedig a szánkkal kell. Mert a szánkban van a két élű kard, a szánk szavai által tudunk ellenállni, megkötni dolgokat, azaz megtiltani az ördög munkáit, megoldani dolgokat, azaz szabad utat adni az angyaloknak, a Szent Szellemnek, a kenetnek, de ez mind úgy működik, hogy a szánkkal kimondjuk. Nem csak gondoljuk, mert azt mondta Jézus, hogy mi lesz meg nékünk? Meg lesz néki, amit gondolt? Nem. Amit hisz? Nem. Amit hisz és mondott, az lesz meg. Amen. No. Ima kérésetek. Munkahely. Amiért már imádkoztunk, azért csak hálát adunk, hogy úton van. A múlt heti tanításban egy nagyon komoly kijelentés volt, és ezt bele is írtam már a kis újságba, és benne van ez, az, amit a múlt héten hallottatok, hogy először meg kell fogadni a szellemi világban a kívánságnak, és csak a megfogant kívánság tud megszületni, valóságba jönni. És amiért egyszer imádkoztunk, abban a pillanatban hisszük, hogy az megvan a szellemi világban, mert Isten a jelen hitben munkálkodik, önálló nincs múlt, jelen és jövő, ezért az ima pillanatában nekünk is a jelen hitben kell munkálkodnunk, hogy az megvan, amit kértem, az egy másik dolog, hogy mikor jön valóságba. Ezért innentől kezdve azért a dologért hálát kell adni. Háladással az Atya elé, hogy az a dolog úton van. Legfeljebb még hozzá küldeni az angyalokat erősítésnek, hogy menjenek és hozzák be. Hogy ez mikor érkezik meg, az sok mindentől függ. Függ a mi hitünktől, függ a szent időzítéstől, és nagyon sok összetevője van. Kenneth Hagin, amikor egy házat kinézett magának, egy évig gyakorolta a hitét abban, hogy az a ház az övé lesz. Tehát, hogy meg tudja vásárolni. Mert először nem akarták eladni. Jó, ugye utazó szolgálatot látott el, keveset volt otthon, és feleségét megkérte, hogy menjen el a tulajdonoshoz, és kérdezze meg, hogy az a ház, amit most bérelnek, az eladó-e? És akkor visszajött a válasza, hogy nem, nincs szándékuk eladni. Ilyenkor két lehetőség van, ugye? Itt feladjuk, és nem biciklizünk tovább ezen az úton. Másik pedig, ahogy Hagin tette, ő kitartott az első hitmegvallása mellett, hogy ez a ház a miénk lesz, és megvesszük. Mit mondott a felesége válaszára? Azt mondta, hogy el fogják adni, csak még nem tudják. Aztán még egyszer elküldte egy bizonyos idő múlva, megint visszajött, hogy nem eladó. Egy év múlva mégiscsak az övéké lett. Mert kitartott a hit megvallása mellett. A Márk 11.23 nem az imáról szól. Nem arról szól, hogy valamiért imádkozunk, nem arról szól, hogy valamit kérünk, hanem arról szól, hogy amiben van a hitünk, azt mondjuk. Kitartóan. És nem adunk ellengőzt. Tudjátok, a masinista a mozdonyon szokott ellengőzt adni. Sajnos volt olyan eset, amikor a gyerekek játszottak a sineken. Volt egy cikk is valamikor régen az újságban erről, hogy masinista, ugye egy kanyar után észrevette, hogy a gyerekek játszanak a sineken, ugye ellengőzt adott, de hát ugye ez a nagy tömegű szerelvény, az csak akkor is csúszott előre, és leugrott a masinista, és futott, lehagyta a mozdonyt, és a gyerekeket lerángatta a sínről. De azért az ellengőz megtette a hatását. Nekünk viszont nem szabad ellengőzt adnunk. Mert akkor úgy alássuk a korábbi hit megvallásunkat. Tehát a Márk 11.23 az ima nélkül is működik. Erről még fogunk mélyebben tanulni, csak ezt most úgy az Úr előhozta. Tehát egyszerűen jelentsd ki, hogy átmegyek a túlsó partra, ahogy Jézus tette. És megnevezed a célt. Akkor az a munkahely, amit az Úr elkészített a számádra, az a tiéd, és nagy gyorsasága hozzád jön. Ilyen megvallást kell tenni például a Márk 11.23 alapján. Az senki másé nem lehet, csak a tiéd. Halleluja. A szent időzítésben hozzád jön. Tehát értitek a Márk 11.23-nak a lényegét? Egyszer mondja az ige, hogy hiszi, és háromszor írja, hogy mondja. Tehát kulcsfontosságú szerepe van, hogy a hitünket megvalljuk többször, folyamatosan, és tántoríthatatlanul. Halleluja. Erekben van gyógyítókenet. Most imádkozni fogunk, értetek. Kezünket tesszük rátok, ahogy Jézus tette. Fogadjátok be a kenetet a kézrátétel során. Maradj az igével, mert az ige az egyetlen segítség a megpróbáltatás idején. A Jézus nevében, és köszönjük, Atyám, hogy a szíve kívánságát betöltöd, és a megfelelő munkahely előáll a szent időzítésben. Köszönjük, Atyám, a Te túlcsorduló ellátását a Te gyermeked felett. Maradj az igével a Jézus nevében. Maradj az igével, mert az a te barátod, aki segít, felemel, támasztad és vezet a szolgálatban a Jézus nevében. Maradj az igével, mert ő a te megerősítőd, támaszod minden helyzetben. Maradj az igével, mert ettől nagyobb segítséget nem létezik a Jézus nevében. Maradj az igével, mert az igében van a gyógyulás, a szabadulás, az áttörés a Jézus nevében. Légy szabad, légy szabad. Maradj az igében, mert az ige a te támaszod, a te erősséged a Jézus nevében. Az igével, mert az ige a te támaszod, a te erősséged, a te kősziklád a Jézus nevében. És egyedül csak erre építkezzél, a Jézus nevében, mert ez az állandó kőszikla. Imádkozunk a hozott szövetekkel még felett a Jézus nevében. Kiárasztjuk Isten gyógyító erejét, a szent kenetet, a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet. Köszönjük, Atyám, a te dicsőségedet, hogy megláttatik a szentjeiden, Hálát adunk, Atyám, hogy a szent olaj raktározódik ezekben a szövetekben. Így eljutnak a beteg testekhez, és amikor hittel hozzáérintik, akkor a kenet kiárad, és megtöri az igát. Azaz eltávolítja a betegséget, kivezeti a hazug tüneteket a testekből a Jézus nevében. Köszönjük a Szent Szellem munkálkodását, az őrjáratát a testek határain. Hálát adunk, Atyám, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított bennünket a bűn és a halál törvényétől. A Jézus nevében. És amint Te vagy, úgy vagyunk mi is e világon. Olyan szabadon és olyan örömben a Te dicsőségedben. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát, a teljes körű megváltásunkat. Köszönjük, Uram, hogy a Te hitelszámládra került mindaz, amit nekünk kellett volna kifizetni. Köszönjük a szabadításodat a Jézus nevében. Amen. Fejben jelent meg a gyógyítókenet. Fejfájás vagy valami ehhez hasonló. Köszönjük a Szent Szellemnek a munkálkodását. Egy dolog kimaradt az imából, de most ellene megyünk. Jézus nevében ellene megyünk a szélsőséges hőségnek. Erre a hétvégére 38 fokot emleget a meteorológia. Most mi határt szabunk Jézus nevében, hogy 30-32 foknál nem mehet feljebb a hőmérséklet a Jézus nevében. Mert ez már túlzott, ez káros, ez már mértéken felüli, és ebből senkinek nincs haszna. Ez egy rendelet Jézus nevében. Megkötjük az ördög munkáit, kiküldjük a szolgáló angyalok seregét, hogy az időjárási frontokat úgy igazgassák, hogy ez a túlzott mértékű kánikula ne jöhessen valóságba. Az ördög tervét megtörjük, és lezárjuk az ördög munkáit a Jézus nevében. Köszönjük, Szent Szellem, a munkálkodásodat, a szolgálangyalok munkálkodását a Jézus nevében. És hiszük, Uram, hogy a hitünk által ez mind meg fog valósulni. A hőmérséklet nem megy 38 fokig Jézus nevében. Ebben megegyezünk, és ebben is maradunk hitben. A Jézus nevében. Amen. Az időjárást is képesek a sötétség seregei irányítani. Ezért kell foglalkozni ezzel is. Köszönjük, Uram, hogy beosztottad az időnket. Kaptok még egy kis ráadást, egy kis nasit. Elsőként a vasárnapi tanításból, az előző vasárnapi tanításból, a szolgáló szellemekről, az Úr angyalairól szólt a tanítás. A szolgáló szellemek Isten fiai oldalán állnak, Isten gyermekei oldalán állnak, ezek mi vagyunk. Dicsérjük az Urat érte, és az angyalok a mi támogatóink, nem az ellenségeink. Ahogy az Úr a mi oldalunkon áll, ugyanúgy az Úr angyalai is a mi oldalunkon állnak, és a mi segítségünkre vannak. Minden újjászületett hívőnek van egy őrző angyala, és további angyali seregek állnak rendelkezésre. Többek között megemlíthetjük a harcos angyalokat, a hírvivő angyalokat, a gyülekezet angyalát, mert minden gyülekezetnek van külön angyala. Aztán a munka nagyon sokrétű a szellemi világban. A csecsemő szellemeket angyalok hozzák le a fogantatáshoz. Aztán, ha valaki az Úrban elalszik, akkor az ő szellemét angyalok viszik haza a mennyei királyságba. Tehát nagyon sokrétű munka folyik a szellemi világban, amit nem látunk, vagy csak az Úr kegyelméből egy-egy esetben kap valaki ugye ebbe bepillantást. Egy biztos, hogy a közös nyelv köztünk és az angyalok között a Jézus neve és az ige. Mást az angyalok nem értenek. Siránkozást nem értik, jajveszékelést nem értik, és nem is tudnak akkor ugye közbe lépni és beavatkozni. Tehát gyakorlatilag, hogy az ige mondja, a Zsoltár 103.20 környékén, hogy az angyalok az ige elhangzására várnak, azaz a te rendeletedre, a te parancsodra várnak. Ne hagyd munka nélkül az angyalokat. ők a kimondott ígéret cselekszenek, a kimondott ígére állnak munkába, és véghez viszik azt, amit elrendeltél. Tehát óriási segítség az angyali sereg. Három arkangyal létezett, egyik a Lucifer, aki megbukott, lebukott, mert kevéjé vált, aztán van a Gábriel és a Mihály. A Mihályról most hallottam, hogy ő Izrael harcos főangyala. Ez nagyon érdekes dolog, mert ugye Isten szemefénye Izrael, az ő választott népe, akik már ugye voltak Izraelben, különösen jobban ezt át tudják élni. A Szent Szellem mozgosítja az angyali erőket, hogy az imáinkat kivitelezzék. Tehát fontos, hogy a részünkről megvallás vagy ima elhangozzék, és ebben az angyalok célzatos utasításokat kapnak. És ma egy pár ilyen utasítást hallottatok az ima során, különböző dolgok területén. Az angyalok bevégzik azt. Tehát legyen meg a hitetek abban, hogy ahova kiküldtük az angyalokat, azt el is fogják végezni. Mert az angyali seregek egy isteni rendben működnek. Nincs zűrzavar a mennyben, Istennél egy isteni rend van. Az angyalok esetében meg kell említeni azt, hogy volt ellenszegülés a mennyben, és volt a földön is három esetben ellenszegülés. A sötétség angyalai megfertőzték az emberi nemet, és ebből ilyen szuper lények, óriások születtek, a Biblia erről ír. És ezt alátámasztják a régészeti leletek, mert olyan koponya leletek kerültek napvilágra, több tucat, hogy olyan koponya leletek kerültek elő, amelyeknél DNS manipuláció tapasztalható. Tehát az örökítő anyagot az ellenség megmásította. Ugyanis az ellenségnek az volt a célja ezzel, hogy azt a magot akarták megrontani, amelyen keresztül jön a messiás. Mert ezt tudta a füstös képű is, a senki házi, hogy a messiásnak valamikor meg kell születnie. Tudnunk kell azt, hogy a lázadó angyalok azok láncon vannak a mélyben, viszont a testüktől megfosztott szellemi lények azok jelen vannak a földön is. Tudjuk az írásokból, hogy a fenevad jele 666. És a következő DNS manipuláció az chip beültetés által fog megvalósulni, amiről már elég sokat lehet olvasni. Elkezdték ugye igen az állatoknál, de a chip beültetésről, tehát az emberi szervezetbe való beültetésről már lehet interneten olvasni, állítólag könyvek is jelentek meg ezzel kapcsolatban. Én ezt úgy értékelem, hogy ez a elragadtatás után lesz. Tehát bennünket nem érint. Ebben árasztom ki a hitemet. Hát ugyanis az elragadtatást követően, hogy a Szent Szellem kivonul a Földről, mert ugye bennünk lakik a Szent Szellem, nem lesz, aki visszatartsa az Antikrisztust. Ez azt hiszem egyértelmű következménye a dolgoknak. A Róma 12.2 azt írja, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz. Tehát ne a világi módszer szerint éljenek a hívők, hanem Isten királyságának alapelvei szerint. Ugyanis a hívők egy része visszakanyarodik a világhoz, a világ szerint működik, de ez nem Isten terve a hívők számára. Különbség van Isten királyságának alapelvei és a világi rendszer között. Isten királyságának az alapelvei sokkal jobban működnek, és nagyobb az áldáshozamuk, mint a világi rendszereknek, mert Isten rendszere, de a hívők egy nagy része nem működteti, mert nem érti, és ezért visszakanyarodnak a világi rendszerhez. Maga az ige is írja a Bibliában, hogy e világ atyafiai ügyesebbek és módosabbak esetenként, mint Isten gyermekei. De mindezt korrupció, tolvajkodás, hazugságok és lopások sorozatán alapszik. És ezek a jellemzők az ördög jellemzői. János 8:44. Le van írva, hogy ki a hazugság atya. Nekünk egy hatalmi helyünk van Krisztusban. Foglald el a hatalmi helyedet, élj vele, tehát működtesd a hitedet, közd meg az ellenség munkáit, oldozd el, áraszd ki az angyalokat, a Szent Szellemet, hogy legyen védelmed. Akik nem öltik fel a védelmet, értük mások imádkoznak. Amikor nyelveken imádkozunk, nem tudjuk, hogy kiért imádkozunk. A hívőknek örködni kell szellemben, mert van egy pusztító, aki körbe-körbe jár, és keresi, hogy ki az, akit bekaphat és elnyelhet. Nekünk előnyhelyzetbe kell kerülnünk, és rajta kell kapnunk, hogy hol akar betörni. És meg kell kötni az ő gonosz terveit és munkáit. Ha valaki kap egy álmot, és ez valami balesettel kapcsolatos, vagy az értelme olyan, hogy ebből valami rossz jöhet ki, akkor ne ijedj meg tőlem, ne kapjál frászt. A Szent Szellem is adhat ilyen információt, hogy ellened készül valami, de azzal a céllal adja, hogy tudjál érte imádkozni, és meg tud állítani ezt a munkát. Feleségemnek még elfelejtettem mondani, hogy egyik reggelre kaptam egy álmot. És ennek az az üzenete, hogyha megy le a lépcső lefelé, mert mi ugye tetőtérben lakunk, és sok lépcsőnk van, akkor azt óvatosan tegye. Biztonságos papucsban, lassan, nem kapkodva, és ezért imádkoztam is azon nyomban, ahogy fölébredtem reggel. Megkötöttem az ördög munkáit, kiküldtem az angyalokat, és ezzel ezt a balesetveszélyt elhárítottam, és pont. Így kell eljárni egy olyan álommal, ami mondjuk nem kellemes, vagy nem építőnek tűnik, de lehet, hogy egy veszélytől akar megóvni. Aztán, hogyha egy hívőtárs kap egy ilyen álmot, és tudod róla, hogy ezzel nem foglalkozik, akkor imádkozz a helyetete. Mert valamilyen mértékben tudsz az ő segítségére lenni. Természetesen, amikor valaki másért imádkozunk, akkor az ő akarata is közbe lép, ezt nem szabad elfelejteni, de azért meg kell tenni azt, amit mi meg tudunk tenni. A vezetőket szellemi erők uralják. Ezért fontos, hogy rendszeresen imádkozzanak a vezetőkért. Ugyanis ezek a szellemi erők báb figuraként próbálják a vezetőket mozgatni, és rossz irányba terelni, hogy olyan rendeleteket, törvényeket hozzanak, ami nekünk nem jó. Tehát nagy szerepe van az imáknak. Fontosak az imák a vezetők irányába. Körömben van gyógyulás, köröm területén van gyógyulás. Ez egy érdekes, ritka kenet, de valakinek helyreigazításra van szüksége. Köszönjük az Úrnak. Szellemben mindenképpen növekednünk szükséges. Az ige azt mondja, hogy növekedjünk fel, ne maradjunk csecsemők, akiket a tenger habja ide és odahány. Fontos, hogy az igét hosszan emésszük. Hasonlat ugye a rételeg előző böccéhez, az is ugye először megeszi a füvet, utána sokáig kérődzik rajta, és még egyszer megemészti. Mint említettem, ugye egy ilyen réten jártunk keresztül, és láttuk a böccéket is, hogy hogyan teszik ezt. Miután jól laktak, akkor lefeküdtek a legelőn, és utána ott kérődztek. Tehát nekünk hosszan kell az igét emészteni. Előjárunk is azt mondja, hogy sokszor egy igét egy hétig emészt. Azaz egy hétig emelkedik rajta. A nagy tévés szolgálatoknál az hozta az áttörést, hogy sokáig emésztették az igét, sokáig elmélkedtek az igén, és olyan szintre jutottak, hogy egyetlen egy igéből vett mély kijelentések alapján abból az egy igéből egy évig tudna tanítani. Hát olyan sok irányú kijelentést vettek belőle. Tehát egyébként nem csak egy kijelentést lehet venni, hanem nagyon sokat. Hogyha az illetőnek megvan a hite, de valamiért nem jön a válasz, akkor vizsgálja meg azt, hogy a hitkapcsoló be van-e kapcsolva. És a hitkapcsoló az csak ennyi. Ugyanígy kell bekapcsolni a hitet is. Mint ahogy odamész a villanykapcsolóhoz. Vagy a szavaddal kijelentett, hogy most a hitemet bekapcsolom. Aktivizálom a hitemet. Mert sok esetben ez elmarad. Megvan a hit, csak nem aktivizálják. Valami oknál fogva. Nem ismerik fel, vagy valami elterelje a figyelmüket. Egy biztos, hogy Jézus neve mindenek felett van. Ezzel zárjuk a mai összejövetelünket. Megköszönjük a jelenléteteket, a figyelmeteket, hogy Erika megtisztelte a ságvári alkalmunkat. Jövő héten találkozunk, és maradjunk abban, hogy a hőmérséklet nem megy el 38 fokig. És a Márk 11.23 alapján ezt folyamatosan valljuk, hogy ilyen drasztikus hőmérséklet nem jön a Jézus nevében. Kapcsolótok legyen mindig bekapcsolva.